Következő előadónk Kodácsi Tamás, református teológus, református lelkészi oklevelet, majd programozó matematikusi oklevelet szerzett. PhD fokozatát teológia és természettudomány témakörben szerezte. A Károli Gáspár Református Egyetemen egyetemi lelkész és tudományos munkatárs. Egyházismeret, bibliaismeret, vallás és természettudomány tárgyakat oktat rendszeresen. Kutatási területei a természettudomány és teológia, valamint a dogmatörténet. Megkérem Kodácsi Tamás urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm a türelmet, és köszönöm szépen a meghívást. Nem biztos, hogy megértem, mert csak 6 diát raktam fel, de segít abban, hogy tartsam az időt, amiből elvettem egy pár percet. Szóval köszöntöm Önöket, és köszönöm az előadását Máté Tóth András professzor úrnak is, és köszönöm azokat a téziseket, amelyeket eljutatott hozzám. Ezek közül egyetlen egy dologra szeretnék koncentrálni, ami egyébként a délutáni téma is, a vallási pluralizmus teológiai értelmezése. Hogyan beszélhet egy református teológus vallási pluralizmusról, mindazzal együtt, ami nagyon fontos számunkra, és amilyen meggyőző volt ez az előző előadás, hogy igenis szükséges az, hogy egy teológusnak, bármilyen valláshoz kötődő teológusnak széles képe legyen a többi vallásról, és képes legyen úgy tekinteni a többi vallásra, mint amely partner, mint amelyik egyenrangú vallások, egyenrangú vallási hagyományok. Ugye az exkluzivista és az inkluzivista a kizáró és a magába foglaló értelmezésen túl, ez a vallási pluralizmus, az egyenrangúság az, amelyik a mai konferenciának a fő témája, és amelyet üzenni akar a Létkérdés konferencia a teológiák felé, illetve a teológiák képviselője felé. Ez szélsőségesen, vagy nagyon karakteresen John Hick nevéhez fűződve úgy néz ki, hogy minden nagyobb vallás képes elvezetni Istenhez. Ez azt jelenti, hogy egyik vallásnak sincs meg a bölcsek köve, egyik vallás sem kizárólagos birtokosa az igazságnak. Nincs lényeges különbség a megváltás és a megvilágosodás tekintetében a vallások között. Egyiknek sincs kitüntetett szerepe a vallások világában. Különbségek természetesen vannak a szertartásokban, a társadalmi beágyazottságban és a kifejezés módban is. Vannak közös pontok is, elsősorban a szeretet parancsa, az etika és az aranyszabály, hogy ne tégy olyat másokkal, amit nem kívánsz magadnak. Ezek mind olyan főbb kapcsolódási pontok, amelyek alkalmasak arra, hogy érintkezzenek egymással a vallások. De kérdés az, és számomra ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán miért foglalkozunk ezzel? Hogyha nem lennénk tanúi annak a társadalmi migrációnak és azoknak a társadalmi jelenségeknek, beleértem ebbe a terror támadásokat is, és mindazokat a dolgokat, amelyek akár a politikában, akár a társadalmi és szociológiai, szociális kihívásokban jelentkeznek, tényleg foglalkoznánk ezekkel a kérdésekkel így? Vagy ez az egész vallási pluralizmus csak azért fontos, mert valamilyen módon, valamilyen felületen van egy olyan sík, ahol érintkezni kell egymással a vallásoknak, a különböző nagy világvallásoknak. Nincs már olyan európai város, nem csak Budapest, tehát egyáltalán nincs olyan európai város, ahol ne találnánk jelentős képviselőit a különböző világvallásoknak. Tehát van egyfajta társadalmi kényszer, van egyfajta politikai kényszer a vallási pluralizmus elősegítésére és hirdetésére, van egyfajta gazdasági kényszer is, amikor meg akarjuk érteni egy más világban, egy más kultúrában, és más vallás által meghatározott embernek a munkaetikáját, a profit szemléletét, és bizony van egyfajta kulturális kényszer is, ami hihetetlenül izgalmas, amikor különböző vallások találkoznak egymással. Ám ez a vallásnak egy olyan részét, egy olyan tartományát illeti, amit religiónak nevezhetünk. A magyar vallás szavunk az azért csalóka, mert mind a konfesszióra, mind pedig a religióra ugyanazt a szót használjuk, a vallás szót. Amikor a religióról van szó, akkor egy olyan tanrendszert vagy szimbólumrendszert értünk általában, olyan tartományt, amit birtokolni is lehet, ahol tanítások vannak, mint a cuius regio, eius religióban, azé a föld, aki a föld, azé a vallás. A konfesszió az meg sokkal inkább a konfesszben egy ilyen személyes megvallása az én hitemnek, egy olyan személyes hitről, egy olyan egzisztenciális pontról van szó, amiről Béres Tamás beszélt, amikor vallási pluralizmusról és vallások egymás mellett éléséről beszélünk, akkor közösségekről beszélünk, a konfesszió az pedig sokkal inkább egyfajta személyes kapcsolatot jelent az Isten, a Szent, a Numinózum és az ember között. Azt kell mondanom tehát, hogy amíg a vallási párbeszédnek a célja csak az, hogy valamifajta magyarázatot adjunk a társadalmi, politikai, katonai, kulturális, gazdasági jelenségekre, akkor szociológusok maradunk, vagy politológusok maradunk. Azok olyan területek, amelyekkel a teológusnak igazán és a vallás valódi képviselőinek nincs mit tenni. Van mit tenni, mert ezeket meg kell ismerni, de érintetlen marad az a kérdés, ami a vallásnak a legfontosabb kérdése, és ez az igazságra vonatkozó kérdés, a lenni vagy nem lenni kérdés, az üdvösség kérdés, hogy vajon a mennyországba, az üdvössége, a boldog állapotba, vajon oda, ahova én kívánkozom, és ahova szeretnék eljutni, az Isten előtt megállni, vajon más vallások képviselői hogyan állnak meg. Mindaddig, amíg ezekről a kérdésekről nem beszélünk, és a vallások legfontosabb lényegét nem vesszük bele a vallási párbeszédbe, és nem figyelünk erre a többi vallás tekintetében, akkor ez a fajta párbeszéd, és így a pluralizmus és minden más gondolkodás nem lehet teljes. A vallási identitásnak azt gondolom, pontosan a párbeszéd miatt hihetetlen nagy jelentősége van. Tudom, hogy a vallásoknak van különböző fajta osztályozása, felsorolása, ábrahámi, nem ábrahámi vallás, meg sorolhatnám, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, identitás kérdés az, hogy egy vallás térítő vallása vagy nem. Bele lehet-e születni ebbe a vallásba, és van-e a vallásnak igénye arra, hogy másokat is bevonjon ebbe a vallásba, és hogy csatlakozzanak hozzá, ezt értem térítés alatt, vagy pedig ez a vallás egyfajta beleszületettség által jöhet létre, nem jöhetnek kívülről, ez akár etnikai vagy kulturális alapon történhet. Amikor az identitásról beszélek, most egy pillanatra meg is akarom nézni, hogy hol a vészkijárat, hogyha el kell rohannom. Az identitás tekintetében azt gondolom, hogy nem kerülhetjük ki azt a kérdést, ami az identitást féltő idegességként lehet jellemezni, azokat a kérdéseket, amelyek bizony arra vonatkoznak, hogy vajon nálam van-e a bölcsekköve, vajon nálam van-e az igazság. Félreértés ne essék, Máté Tóth professzor úrral teljesen egyetértek abban, hogy azt a fajta bunkóságot, amikor könyvet vágnak a másik fejéhez így képletesen is, vagy politikai célokra használják ki a vallást, vagy azt a fajta vallási arroganciát én magam is elítélem, ami nagyon sokszor még keresztény vallásokban is jellemző, és mindannyian tapasztalhatjuk. Nem csupán erről van szó, amikor a vallási identitásról beszélek, hanem arról is, hogy ennek a vallási pluralizmusnak és toleranciának és a mások felé nyitottságnak vannak már előfutárai Európában, és hogy hallgattam professzor urat, úgy éreztem magam, mint Hollandiában egy évtizeddel ezelőtt, ahol előadást tartottak nekünk arról, hogy milyen felekezett, független vallásoktatást vezettek be az iskolákba, és hogyan próbálják az ilyen multikulturális negyedeket vallási oktatásban részesíteni, és hogyan fogadják el, és hogyan mutatják be egymás vallását. A helyzet az, hogy ez a fajta tolerancia, ami például Hollandiában is nagyon erőteljesen megjelent, ez bizonyos értelemben az utóbbi pár évben kudarcba fulladt, és ezt észre kell vennünk, hogyha azokat a politikai gyilkosságokat nézzük, ami 2002-ben vagy 2004-ben jelent meg, vagy azt a radikális szélsőségesek pártjának az előretörését, ami éppen 2010-ben jelent meg. Egy példát szeretnék mondani, Holland, Skóciában történt az a 70-es években, és szeretném ezt a csalódottságot mindkét részről kiemelni. Egy magyar küldöttség pont azt tanulta, hogy a skótok hogyan próbálják kezelni a különböző vallások együttélését és a vallásoktatást, és a konferencia után a skót moderátor, a presbitériánus egyház vezetője megkérdezte a magyar küldöttséget, hogy mi az, amit tanultak a konferencián. Egy magyar küldött, egy erdélyi református lelkipásztor, nevezzük Károly bácsinak, jelentkezett és azt mondta, absolutely nothing. Az égvilágon semmit. Nem azért védtük Európát 150 évig a törököktől, hogy önök most a muszlimoknak össze-vissza oktassanak mindent. Szeretném azt, hogy nyilván benne van ebben a humor, és benne van az a szomorúság is, hogy hogy lehet ilyet mondani, hát vendégül látták őket, hogy lehet egy ilyen reakciót elmondani, de megfordult a dolog, a skót moderátor elérzékenyült, és azt mondta, köszönöm, hogy ezt kimondta, mert én nem mondhattam volna ki. Azóta ez közmondás is lett ez az Absolutely Nothing bizonyos konferenciákra, de értsék meg azt a fajta csalódottságot, amiben ez a fajta identitáskeresés, amiben egy erdélyi református lelkész nyilván a 70-es években a kisebbségét is megélte, ez egy hihetetlenül fontos dolog, ami nagyon sokszor egyfajta elfojtásban jelentkezik meg, és a holland példában éppen ennek az elfojtásnak lehetünk ma a tanúi. A keresztény protestáns részről, református részről, akit nem szabad ebből az előadásból kihagyni, és szintén vész kiáradt az illő ember, az Karl Barth, aki abszolút krisztocentrikusan nézte a különböző vallásokhoz való viszonyát, azt mondta, hogy az Isten kijelentése az egy olyan, mint hogyha vallások feloldásáról, Aufhebungjáról beszélnénk. Az ő véleménye az volt, hogy lényegében az emberiség minden tagja csak Krisztus által üdvözülhet, Krisztusban és általa létezhet, Krisztussal való kapcsolatuk miatt lehet üdvösségük. Erre Hick nyilván a pluralista, vallási pluralista azt mondta, hogy ez egy rejtett bigottság, Hans Küng arrogáns vallási dominanciának nevezte. Egy dolgot szeretnék csak tőle felolvasni, amikor ezt a vallási toleranciáról beszél. A vallási tolerancia, mondja Barth, nem keverendő össze azoknak a moderációjával, akiknek tulajdonképpen van vallásuk vagy vallásosságuk, és titokban buzgón lelkesednek is ezért, de önuralmat gyakorolnak, mert ezt mondják maguknak, vagy ezt mondták nekik, hogy az övék nem az egyetlen hit, hogy a buzgóság egy rossz dolog, az igazság keresése egy rossz dolog, hogy mindig a szeretetnek kell lenni az első és utolsó szónak. Nem szabad a vallási toleranciát összekeverni azzal a minden tudó okos tartózkodással sem, amely tipikusan a hegeliánusokra jellemző, akik úgy gondolják, hogy kényelmesen és végül sikeresen bánnak minden vallással, egy olyan tökéletes vallás fogalmának a fényében, amely fokozatosan fejlődik ki a történelemben. Nem szabad összekeverni a relativizmussal és a történelmi szkepticizmus tárgyalogosságával sem, amely nem kérdez rá az igazságra és valótlanságra vallási jelenségek körében, mert azt gondolja, hogy az igazságot csak a teljes igazság megkérdőjelezésével lehet megfogalmazni. Az úgynevezett tolerancia ilyen fajtája egyszerűen nem járható út, amelyet az a tény világít meg, hogy nem veszik komolyan a vallást vagy a vallásokat, és így ezzel magát az embert sem, hanem felületesen kezelik. A moderáció, a különbtudás vagy a szkepticizmus értelmében vett tolerancia történetesen az intolerancia legrosszabb fajtája. Nem akarok belemenni Barth tanításaiban, hogy hogyan oldódik fel, ami nagyon fontos, hogy a korai Barthnál jelentkezik elsősorban a római levélben ez a fajta erőteljes identitáskeresés, és az, hogy az identitás, az Isten kijelentését lényegében a vallás feloldásában látja, vagy így értelmezi. A késői Barthnál mind az eleve elrendelésnél, mind pedig az antropológiában van egy változás, amiről Emil Brunner teológus társa, egykori barátja így ír, hogy itt van egy új Barth. És ennek a lényege az, hogy Barth a saját vallásában kereste az igazságot. A saját vallását, a keresztény vallást mélyítette el, és az eleve elrendelés tanában, amiről egy másik konferencián, pont egy ilyen vallásközi konferencián már beszéltem, azt mondja, hogy lényegében egy ilyen érzés van az emberben, hogy amikor a szenttel találkozunk, amikor Amikor azt tapasztaljuk meg, hogy önmagunk semmit sem tehetünk a magunk üdvösségéért, és ez a porban születettség voltunk lesz uralkodóvá bennünk, amikor azt érezzük, hogy semmik és senkik vagyunk, amikor nem arra törekszünk, hogy ó, felismerem a másikban az igazságot, hogy neki is igaza van, hanem éppen arra jövök rá, hogy nekem semennyire nincs igazam, mint hogyha a pszichológusnál az emberek azt keresnék, hogy kinek van igaza, éppen az a fontos, hogy azt meglássuk, hogy ez a fajta igazság, a bölcsek kövének a birtoklása egy olyan mítosz, ami nem adatott meg számunkra. És azt gondolom, hogy éppen a református tanításban az eleve elrendelésnek, az antropológiának ez a fajta értelmezés, amiben az ember semmi és senki lesz, adja azt az érzést, és adja azt a nyitottságot, amiben észrevesszük azt, hogy ez a fajta arrogancia, amivel azt gondoljuk, hogy nekünk igazunk van, vagy az a fajta tudás, képletesen vett tudás, hogy én tudom, hogyan kell Istenhez jutni, ez teljesen széttör, teljesen lerombolódik, és a másikat úgy tudom elfogadni, hogy tudom azt, hogy lehet, hogy nekem sincs igazam, Isten kijelentésének fényében ugyanott vagyunk, az én vallásom is egy olyan tanrendszer, ami lényegében egy Isten bálvány lesz. Az én Isten képem sem az Isten, hanem egy olyan kép, akit én magam alakítok ki, aki kedves hozzám, akiről a Zsoltár is azt mondja, hogy ugye Uram, az én ellenségeim a te ellenségeid is. Szóval ezek az Isten képek és ezek a tanrendszereknek a szét bomlása és szerte foszlása az Isten kijelentésének tükrében vezethet szerintem ahhoz a megoldáshoz, amiben a másik nyitottságát fogadhatjuk el. Ez azt jelenti, hogy nem a vallási pluralizmus a cél, hanem éppen a vallási identitásunknak az a mélyebb megértése, amivel a Szent előtt felismerhetjük, a Numinózum előtt, Coram Deo Lifnia Adonai felismerhetjük, hogy semmiben nem vagyunk különbek a másiknál. Köszönöm a figyelmüket.